Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Újabb adómentességet ígért a kormány nevében az építési és közlekedési miniszter. Lázár János a Sárospataki Lázár Infón az Economics tudósítása szerint azt jelentette be, 2030-ra a gyereket vállaló nők egész életükre szóló SZIA mentességet kaphatnak. Változhatnak a CSOK plusz feltételei. A társadalmi egyeztetése bocsátott jogszabálytervezet alapján a házaspárok életkorára vonatkozó feltételben várható módosítás. A 14. havi nyugdíjból egy heti részt már jövőre kifizethetőnek tart a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton az Index hírportálnak azt mondta, a teljes összeget 2-3 év alatt kaphatják meg a jogosultak a gazdaság teljesítményétől függően. Újraindult a termelés a Dunai finomítóban csökkentett kapacitással, írta meg közleményében a MOL. Az olajtársaság hangsúlyozta, ütemterv szerint halad a tűzesetben nem érintett üzemegységek újraindítása, Magyarország ellátása pedig biztosított, van elegendő üzemanyag, zajlik a kárfelmérés is. Forrásvesztés nélkül zárta Magyarország a 2014-2020-as uniós pénzügyi ciklust, közölte a közigazgatási és területfejlesztési miniszter éves meghallgatásán az Országgyűlés Gazdasági Bizottságában. Navracsics Tibor elmondta azt is, hazánk a harmadik helyen áll a tagállamok között a teljes felhasználásban. Befejeződtek az október-novemberi érettségi időszak írásbeli vizsgái. A 10 vizsganapon 221 intézményben több mint 24 ezer diák érettségizett, közölte az Oktatási Hivatal. Mára a fővárosi közgyűlés napjára időzítik tüntetésüket a taxisok, akik egésznapos tiltakozást jelentettek be a rendőrségen. A szeptemberi közgyűlés idején is tüntettek a rendeletmódosítás miatt, és tarifemelést is követeltek. A rendőrség akkor többször is közbeavatkozott, mert megszegték a jogszabályokat. Most is némi felfordulás várható a budapesti közlekedésben. Támadást rendelt el a Hamász ellen Gázában az izraeli kormányfő. A döntés Benjamin Netanyahu miniszterelnök két dologgal indokolta. Egyrészt a Hamász nem szolgáltatta még mindig vissza a megbeszéltek szerint a halott túszok holtesteit, másrészt pedig izraeli katonákra lőttek rá Gáza déli részén. Még 13 túsz holteste van a gázai övezetben. Donald Trump, amerikai elnök szerint nincs veszélyben a tűzszünet. A lengyel igazságügyi miniszter kezdeményezte elődje mentelmi jogának felfüggesztését és a politikus letartóztatását. A főügyészség szóvivője azt állítja, a Jog és Igazságosság párt kormányzása idején Zbigniew Ziobro igazságügyi miniszterként szervezett bűnözői csoportot alapított és irányított. A gyanú szerint több mint 150 millió zlotyit csikkaszthatott el. Ziobro egyébként hétfőn még Budapesten volt, a Donald Tusk hatalomátvételéről szóló dokumentumfilm bemutatóján Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszterrel közösen. Kereskedelmi és gazdasági megállapodást írt alá Tokióban az amerikai elnök japán új miniszterelnökével. Az egyezmény tartalmazza egyebek között azt, hogy az USA a korábban beígért 25 helyett 15%-os vámot vett ki Japán szinte teljes importjára, beleértve az autóipart is. Cserébe Japán 550 milliárd dollárt fektet be az Egyesült Államokban. Donald Trump szándékában áll új szigorú szankciókat bevezetni és szigorúan érvényt szerezni azoknak az orosz olajiparral szemben, amelyek miatt a Lukoil már megkezdte nemzetközi eszközeinek eladását. Erről Matthew Whitaker, az Egyesült Államok NATO nagykövete nyilatkozott a Bloomberg hírügynökségnek, amit a Union szemlézett. Elmondása szerint azért van szükség erre, hogy rákényszerítsék Vlagyimir Putyin orosz elnököt, hogy tárgyalásokat kezdjen az Ukrajna elleni háború befejezéséről. Grúziában betiltaná a három legnagyobb ellenzéki pártot a kormánypárt. Az alkotmánybírósághoz benyújtott keresetük azon bizottság következtetésein fog alapulni, amelynek feladata főként a szakaszvili korszakban 2003 és 2012 között elkövetett bűncselekmények kivizsgálása volt. Lecsapott Jamaikára az ötös erősségű Melissa hurrikán. Az előrejelzések szerint a trópusi vihar néhány óra alatt végig is söpör a szigeten, óránként 300 kilométeres széllökésekkel és heves esőzéssel. A hurrikán akár 1,5 millió embert érinthet közvetlenül. Kettő gyermek is volt a magyar áldozatok között a kenyai repülőgép szerencsétlenségben, mondta el a külgazdasági és külügyminiszter. A tegnap hajnalban lezuhant gépen 8 magyar állampolgár ült, 2 családtagja és egy ismerősük. Szijjártó Péter arról tájékoztatott, a holttestek azonosítása folyamatban van. Meghalt Komjáti György, a Magyar Rádió Emerton díjas és fonogram szakmai életmű díjas zenei szerkesztője 91 éves volt. Végül az időjárásról. Általában derült lesz az ég, csapadék nem hullik, a szél sok felé felélénkül, helyenként megerősödik. A csúcsomérséklet 16-18 fok körül alakul, híreinket hallották.
Reklám.
Amíg megfelelésből létezel, nem vagy szabad. Kádár L. Gellért az októberi képmás címlapján. Olvashatunk egy tájföldi szerelem történetéről, barangolhatunk a rikkancsok idejében, Szabó Magda dolgozószobáiban, vagy kirándulhatunk Provence és Tokaj tájain. Választ kapunk arra, hogy lehet-e egy kóborkutya terapeuta, és hogy hogyan függ össze a gyerek felnőtté válása a szülők párkapcsolatával. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Használja ön is a Szent István Rádió mobil alkalmazását, melyen keresztül elérhető az adás bárhol. Október a szűzanya hónapja. Applikációink segítségével a rózsafüzért is imádkozhatják hallgatói. Keressék az ingyenesen elérhető alkalmazást az Apple Store és a Google Play kínálatában.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Would happen that you would let me down, taking all this for granted. I wanna shout aloud, don't let it go. I want you to know I can't stand it when you look that way. You run around.
egy nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat! Tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
Folytatjuk tovább a beszélgetést az egri püspökökről. Ma a 27. püspökhöz érkeztünk el a sematizmus alapján. Ő pedig nem más, mint az előző adásban már emlegetett Cudar családból származó Cudar Imre. CZ-vel is van írva a neve, Z-vel is van írva a neve, hát ugye, ahogy a régies írásoknál már ezt megszokhattuk.
S-sel is van írva a neve.
S-sel, akár Zsudar Imre, de mindenképpen C-vel ejtjük, még akár, hogyha Z-vel is van írva. És talán, hogyha emlékeznek rá a hallgatók, arról beszéltem, hogy ebben az adásban ki fog derülni, hogy a 27. egri püspökünknek, Cudar Imrének van-e köze ahhoz a Cudar Péter pohárnokmesterhez, akivel az elődjének, Széchenyi Mihálynak volt kapcsolata, de ezt nekünk mind el fogja ma árulni Buda Péter atya teológiai tanár, akit nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntök a stúdióban. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Vannak-e itt rokoni szálak? Ha már a név annyira egyértelmű, és ugye azért ezek a régi családi nevek valahogy mindig összekapcsolódnak.
Igen, van kapcsolat, méghozzá komoly vérségi kapcsolat. Tehát a Cudar Imre püspök az az előző adásban emlegetett Cudar Péternek a testvére, mert hogy...
Hatan vagy heten voltak testvérek, tehát
így van, és mindegyik szinte komoly méltóságig jutott. Ugye az előbb emlegetett Péter, mint főpohármester, de országbíró is volt, és szlavóniai bán is. Aztán István és Mihály azok főkomornyikok voltak, ajtónálló mesterek, György országbíró, és János pedig székesfehérvári prépost. Tehát egy ilyen családot kell elképzelni, ahol azt kell mondani, hogy az országos vezető tisztségek közül jó néhányat ez a család birtokolt egyszerre. De érdekes még azért a névvel kapcsolatban megjegyezni azt is, hogy ez a Cudar név nem hangzik olyan jól.
Hát igen, mert van egy pejoratív felhangja.
Így van. Valószínű egyébként, hogy abban a korban, amikor ők éltek, akkor ez a név még talán nem is létezett. Uh-huh. Ugyanis csak jóval később jelenik meg a leírásokban, mint megkülönböztető név, ilyen ragadványnév, és valószínűleg azért kapták ezt a Cudar nevet, mert hogy a tetteik azok nem mindig voltak annyira etikusak, viszont a Cudar szó abban az időben még azért nem volt annyira pejoratív, mint ahogyan ma érezzük.
Igen. Mint ahogy a Mágnás Miskában is megénekelték, hogy cintányíroz tudarvilág, de hát ugye a tudarságot ott mindenképpen a szó eredeti értelmére utal. Cudar Imréről van szó, akinek azt tudjuk tehát, hogy minden testvére ez a 6 vagy 7, amit szintén nem tudunk biztosan komoly országos méltóságot töltött be. Hogyan lett ő egy házfi, hogyan került ő Egerbe?
A születési idejét azt valamikor 1345 körülre kell tenni, ezt csak következtetni tudjuk a későbbi leírások alapján, ugyanis 1366-ban már ő erdélyi kanonok, utána kalocsai prépost. Tehetséges volt, és ezeknek az egyházi javadalmaknak a megszerzésével már nem csak tehetséges volt, hanem gazdag is. Ezért megtehette azt, hogy a Prágai Egyetemen tanul 1367-ben, ahol őt magyarországi Imre préposnak írták le, hát most nyilván latinul, de ez a jelentése, illetve a későbbiekben is, mint magister artibus, tehát a művészetek vagy a tudományoknak a mestereként jelenik meg a tanulmányai után már a Székesfehérváron, ahol megszerzi a székesfehérvári prépostságot. Úgy tűnik, hogy ő is a királyi udvar környezetében él, ugyanúgy, mint ahogy a testvérei, már csak azért is, mert Nagy Lajos királynak a káplánja is lesz egyben, és az, hogy a királynak a környezetében van, és hogy kellő műveltséggel és intelligenciával rendelkezik, bizonyítja az is, hogy ő is abba a küldöttségbe tartozott, amelyet a király 1374-ben elküldött Franciaországba, hogy a királynak a Katalin nevű lányát azt eljegyezzék 5. Károly francia királynak a fiával. Ami egyébként meg is történt, tehát a házassági szerződést azt megkötötték 1374. augusztus 10-én, és az aláírók között ott van Cudar Imrének a neve is.
Ha valakit amúgy egy ilyen küldöttségbe beleválasztanak, az már mindig egy automatikus felemelkedést jelent utána, nem? Tehát gyakorlatilag itt királyi káplán rögtön utána Egerbe kerül?
Nem egészen. Előtte még egy másik püspökséget is betöltött, de hozzá kell tenni, hogy ez egy kicsit kalamajka volt, mert hogy nem ő volt a jelölt. Tehát amikor visszajöttek erről a küldött ségből, Franciaországból, akkor kellett a királynak éppen betölteni a váradi püspökséget. Amire megvolt a saját jelöltje, ezt elküldte Avignonba, hiszen még ekkor a pápai udvar Avignonban volt, a 11. Gergely azonban nem a király jelöltjét nevezte ki váradi püspöknek, hanem Cudar Imrét. Hogy mi állhatott emögött, azt nem tudjuk pontosan, de a lényeg az, hogy ő lett a kinevezett püspök. Viszont a király ezt nehezményezte, és ezt abban mutatkozott meg, hogy 3 éven keresztül Cudar Imre nem jutott hozzá a váradi püspökségnek a javadalmaihoz. Egyszerűen a király visszatartotta. És ekkor történik egy érdekes beavatkozás, most a pápa részéről, tehát 11. Gergely Erzsébet anyakirálynéhoz fordul, tehát Nagy Lajosnak az édesanyjához, ebben az ügyben, hogy dorgálja már meg a fiát, és hasson oda, hogy ne tegyen ilyeneket, mert, és akkor érdekes a kifejezés, amit a pápa használ, hogy a katolikus királyok azok nem tesznek ilyet, csak a zsarnokok. Tehát egy kicsit megzsarolják, ha úgy vesszük Nagy Lajost, és végül is sikerül elérni azt, hogy ezután megkapja a váradi püspöki jövedelmeket.
Egyáltalán hogy lehet úgy egy püspöki széket elfoglalni, hogy a jövedelmeimhez nem juthatok hozzá, ergo nem tudom végezni azt a tevékenységet, amihez mondjuk a financiális forrás kellene?
Hát neki voltak azért egyéb jövedelmei.
Ugye, de most az evit jövedelmeiből láttunk, finanszírozta mondjuk a váradi egyházmegye költségeit?
Valószínű, hogy a váradi egyházmegyében nem csinált semmit, hanem a saját egyéb jövedelmeiből ő azért eléggé fejedelmi módon meg tudott élni, tehát azok a korábban már megszerzett egyházi javadalmak, azok eléggé jól jövedelmeztek ahhoz, hogy neki azért fidéres gondjai ne legyenek, de hát nyilván, hogy a váradi egyházmegyének az ügyeit azt nem tudta intézni. Tehát ez volt a király részéről a visszavágás azért, mert hogy nem az ő jelöltje került a váradi püspöki székbe.
Igen, csak hogy ezek, mint az élet más területén is, tehát alapvetően Cudar Imre nem tett arról, hogy a 11. Gergely pápa őt választotta, mégis rajta csattant az ostor.
Na most itt álljunk meg egy pillanatra, mert nem biztos. Lehet, hogy tehetett róla, tehát amit nem tudunk, ugye a háttérinformációk hiányoznak, hogy most miért, vagy honnan jött egyáltalán a pápának az ötlete, hogy Cudar Imrét nevezze ki, tehát az is lehet, hogy Cudar Imre más úton már megkörnyékezte a pápát, de ez csak feltételezés, de az elképzelhetetlen, hogy a pápa egyszerűen azt mondja, hogy na, én Cudar Imrét nevezem ki, mikor azt se tudja, ki az
hát, a... Hát hogy ne, igen, tehát Avignonból Cudar... nem feltétlenül
tehát
tudja.
Tehát valószínű, hogy ott azért egy más csatornán már eljutott Cudar Imrének a híre a pápához, talán az is, hogy szeretne váradi püspök lenni, de még az is lehet, hogy az anyakirálynő, akihez később a pápa fordul, és aki elsimítja az ügyet végül is, hát az is lehet, hogy az ő jelöltje volt Cudar Imre, mert máskor is találkoztunk már ilyennel, hogy a király és az anyakirálynő, kimondottam, hogy ugye Erzsébetről van szó, hogy akkor még nem anyakirálynő, akkor Károly Róbertnek a felesége volt, hogy igenis, nem mindig az uralkodóval azonos véleményen volt egy-egy kinevezéssel kapcsolatban.
Igen.
Igazából a tényt tudjuk, hogy ez történt, de hogy
a körülményeket,
hogy mögötte milyen események zajlottak, hát arról nem szólnak nem a források. Tudom. De hogy valami más útvonal, ami a pápához vezetett, az létezett, az muszáj.
Et in terra pax, pax sumius.
Tehát 3 évig nem kapta meg a váradi püspökség jövedelmeit, utána a pápa közbejárására azért az anya királyné, ugye, tehát Erzsébet királyné hatott a fiára és megkapta, de végülis ezek a körülmények meddig tartották még itt, vagy mikor jött az elhívás onnan?
Nem sokáig maradt ott egyébként, tehát miután megkapta a jövedelmeit, a következő évben már egri püspökké nevezték ki, és ehhez a király is hozzájárult. Tehát ez mutatja, hogy annyira nem romlott meg a viszony a király és Cudar Imre között, de ebben ott van a család. Tehát nem szabad elfelejteni, amivel kezdtük a műsort, hogy a családnak a többi tagja ott van a király környezetében, méghozzá magas pozíciókban. Tehát valószínű, hogy ők is szóltak a testvérük érdekében a királynál, és ezek után 11. Gergely 1377. október 2-án megerősíti az egri püspökségét.
Ugye ő elődje Széchenyi Mihály halála után érkezik az egri püspöki székbe. Ahogy az előző adásban beszéltük, talán emlékeznek rá a hallgatók, tehát olyan nagyon maradandót nem tudunk Széchenyi Mihály nevéhez kötni, tette a dolgát, de semmi olyan emlékezetes nincs, amit akár most az utókor is az ő nevéhez tudna kötni. Mi a helyzet Cudar Imre egér püspökségével?
Az ő püspöksége sem annyira jelentős. Viszont van néhány érdekes dolog, hogy a püspöksége mellett például a királytól milyen feladatokat kapott. Ugye ez az az időszak, amikor Magyarország és Lengyelország nagyon közel kerültek egymáshoz, ugye politikailag, és Lengyelország mellett ott van, ugye tovább kelet felé, Ladoméria és Galícia, amelyeket Magyarország ebben az időben megszerzett magának. Ezt hívták akkoriban Vörös Oroszországnak is, de hát igazából tudjuk, hogy mely részekről van szó, és a király ezeknek a tartományoknak az irányítását a Cudar fivérekre bízta, például ugye Péterre, akit már többször is emlegettünk, illetve a testvérére, az egri püspökre, emellett még Bebek Imre és Kapolyi János szintén feladatot kaptak, hogy ezt a területet kormányozzák. Majd látni fogjuk, hogy ebből bizonyba is lesz. Egyelőre maradjunk még azonban ott, hogy az egri káptalannal mit tud kezdeni, hiszen már látjuk, hogy káptalan és a püspök között már emberöltők óta komoly feszültségek vannak. Elmúltak már azok az idők, amikor a kezdeti időkben a püspök még támogatta a káptalant, hogy ne halljanak éhen. Most már inkább arról szól, hogy ki tud a másiknak a birtokaiból, malmaiból, jövedelem forrásaiból többet megszerezni. Így aztán a káptalan, mikor megtudta, hogy ki lesz az új püspök, már elkezdett szervezkedni, hogy egy olyan dokumentumot összeállítsanak, amelyben leírják a jogaikat, illetve a birtokaikat, azért, hogy ehhez ne tudjon hozzányúlni a püspök. Azonban ez Cudar Imrét annyira nem zavarta, igenis nagyon komoly összetűzések lesznek a káptalan és közötte, méghozzá annyira, hogy a pápáig jut a dolog, és 6. Orbán az, aki Dömötör bíborost, akit Magyarországról küldött legátusnak, felkéri arra, hogy ítéljen a püspök és a káptalan közötti vitákban. Azonban Cudar Imre nem volt hajlandó engedelmeskedni, azt mondja, hogy őt nem érdekli, hogy mit ítél a bíboros, sőt, megpróbálja rávenni Nagy Lajos királyt, hogy hasson oda, hogy a bíborosnak tiltsa meg, hogy egyáltalán beavatkozhasson ezekbe a birtokperekbe. Végül is a pápa azért utasította a bíborost, hogy fogalmazza meg az ítéletét, és ezt írásban adja oda mind a püspöknek, mind pedig a káptalannak is, hogy ezek alapján egyezzenek meg egymással. Ezek a birtokperek azonban a későbbiekben is folytatódnak, tehát ez mutatja, hogy Cudar Imre 1380-ban is még, amikor a Váci püspök kiküldött egy bírót, persze ez is magasabb egyházi felhatalmazással történt, ő volt az, aki hát rákényszerítette, hogy a káptalannak járó javakat, azokat juttassa vissza nekik. Uh-huh. Tehát éveken keresztül, tehát a ideérkezésétől kezdve egészen 1380 decemberéig húzódik a dolog, és akkor is csak úgy volt hajlandó ezt megtenni, hogy ez a kiküldött bíróság egyházi fenyítékkel fenyegette meg.
Tehát akkor elmondható, hogy Cudar Imre egy hatalmaskodó püspöke volt az egyházmegyének, csak kérdés az, hogy ez az egyházmegye presztízsét és előbbre menetelét is negatívan befolyásolta?
Biztos, de ez nem annyira szokatlan, tehát most mi az egri egyházmegyének a történetét nézzük, és a püspököknek a történetét.
De ez máshol sem
volt. De hogyha elővesszük más egyházmegyéknek a történetét, akkor ugyanezt tapasztaljuk ebben az időben, hogy a püspökök és a káptalan között bizony vannak ilyen feszültségek, illetve hát olyan püspököket is néztünk már, akik Egerből átkerültek az esztergomi székbe, és ott folytatták ezt a tevékenységet, tehát ott is igyekezett minél nagyobb javadalmat megszerezni magának. Ja, ami még érdekes, hogy bár az látszik, hogy hosszú időn keresztül zajlanak ezek a perek, és hát mondom, a pápai legátustól kezdve egyházi bíróságig minden megmozgatnak, nem tudjuk pontosan, hogy mely birtokokról van szó, azok a dokumentumok nem maradtak meg, de hát valószínű, hogy itt is az egervölgyi birtokok voltak a vitának a középpontjában.
Tehát igen, ahogy az adás előtt próbáltuk azt ecsetelni, hogy mondjuk tényleg etimológiailag, hogyha a Cudar szó jelentését nézzük, azért az akkortájt nem biztos, hogy ugyanazt jelentette, mint most, de ahogy most nézzük a cselekedetét, azért tényleg egy kicsit az a neve kötelez, vagy legalábbis, de hát nyilván nem ezért viselkedett ő, így amúgy mi lehet egy hatalmaskodónak, titulált püspöknek a célja, mert mondjuk láttunk már olyat, akinél tényleg az volt a cél, az előmenetel volt, hogy azért akart még innen, még onnan, még plébániáktól vagyonokat szerezni. Nem, tehát most mondhatjuk azt, hogy a saját zsebét, de az egyházmegye zsebét tömte azzal a jövedelemmel, és azzal az egyházmegye előrébb jutását segítette. Most nem tudok hirtelen példákat mondani, de ugye egy pár adással ezelőtt mi már beszéltünk ilyenekről, tehát mondjuk jelen esetben az ő hatalmaskodásának azért pozitív kicsengését tapasztalhatjuk?
Hát annyira nem. Ugyanis Cudar Imre az, akiről egyértelműen látszik, hogy ő nem is annyira az egyházmegyének az előmenetelét próbálja ezekkel a pénzekkel vagy javadalmakkal előmozdítani, hanem saját zsebre dolgozott. Tehát a saját egyéni hatalmát igyekezett ezzel erősíteni.
Mi lesz akkor, hogyha ő egy nagyon stabil anyagi háttérrel rendelkező püspök, tehát mivel lesz ő több? Mert ugye nagyon jól tudjuk egyházi emberekről akkoriban is azért, hogy a halála után a vagyon az egyházban marad.
Igen, de itt arról is szó van, hogy egy nagyhatalmú famíliának a tagja. Tehát amit a többieknél, akik nem egyházi pályán mozognak, bár van testvér, aki szintén egyházi pályát van, tehát székesfehérvári prépostként, de a többiek, tehát itt mindig gondolni kell arra is, hogy amikor egy ilyen nagy család van, akkor itt dinasztikus érdekek vannak. Uh-huh. Tehát, hogy a családnak a hatalmát és befolyását növelni. Tehát amihez ő, mint egri püspök úgy tud hozzájárulni, hogy a családnak a vagyonát és a presztízsét, a tekintélyét tudja növelni, és a vagyonnal azzal hatalom is jár. És a hatalomhoz pedig akkor azt is jelenti, hogy a király részéről is esetleg egyre nagyobb feladatokat kap. Ugye láthattuk azt, hogy a Ladomériában és Galíciában ilyen felügyeleti jogot kaptak, és ebből kettő a Cudarok közül került ki. Ez azért mutatja, hogy ennek a családnak mekkora tekintélye és befolyása és hatalma volt ebben az időszakban. Tehát itt az 1300-as évek végén a Cudar család az nem azt mondom, hogy szinte a királyi hatalommal vetélkedett, de hogyha szépen összerakosgatjuk őket, akkor igenis a királynak a legbefolyásosabb emberei voltak, ami azt is jelenti, hogy a király is úgy politizál, ahogyan ezek a tanácsadók mellette lévő emberek tanácsolják nekik. És ezek pedig mindig olyan tanácsokat adnak, amiből maga a család is jól járhat.
See?
ezt a fajta hatalmaskodást egyébként, amit én értem, hogy ugye a család, a testvérek hatalmának, presztízsének erősítésére használt fel mondjuk egy feljebb való, vagy netán a király, ezt mondjuk eltűri, vagy meddig tűri?
Amíg együtt tudnak működni, addig nincsen probléma, és úgy tűnik, hogy Nagy Lajos uralkodása alatt ezzel nem is volt gond. Tehát amikor Nagy Lajos meghalt, akkor ezek a cudarok még mind-mind pozícióban vannak, sőt a későbbiekben ugye Nagy Lajosnak a lánya az, aki átveszi a hatalmat, akihez társul aztán majd Zsigmond, és akkor így lesznek ők egy uralkodó pár, és itt azt látjuk, hogy a Cudar Imre továbbra is marad az egri püspök. Igaz, hogy a káptalanjával kapcsolatban ugye újra kiújul a viszály, és magának a királynőnek kellett beavatkozni, és úgy, hogy kötelezi arra az egri püspököt, Cudar Imrét, hogy bizonyos javakat adjon vissza újra a káptalannak, mert hogy nyilván a király halála körüli kicsit zűrzavaros időkben ezeket megint magához vette. De még tragikusabb volt egyébként az a dolog, mert hogy azért ez eléggé rossz fényt vetett a püspökre, hogyha magának a Nagy Lajos lányának kellett beavatkozni ebben az ügyben 1383-ban, viszont a következő év lesz az, amely a Cudar Imrének a vesztét okozza. Tehát ami mondhatjuk azt, hogy a magyarországi karrierjének a vége, ez pedig egy nagyon komoly politikai esemény volt, és pedig az, hogy ugye az előbb már kétszer is említettük azt, hogy Ladomériának és Galíciának a kormányzásával a cudarok közül ketten is, ugye Péter meg Imre meg van bízva, ez a Vörös Oroszországnak nevezett terület abban az időben, viszont mit tesznek ők? Hát megint csak zsebre dolgoznak, saját zsebre. Egyszerűen ennek a területnek jó néhány várát elárusítják. Tehát eladják méghozzá az ellenséges Litvániának. Hogy ami ráadásul abban az időben még ugye pogány is volt, igen, tehát eladják a litvánoknak a határmenti várakat. Na most ezt nem lehet másképpen leírni, mint hazárulás. Tehát ilyen nincs. És ez meg...
De amik a következményekkel tisztában van, mert hogy ugye nyilván egy értelmes emberről beszélünk, hogy miért csinál ilyet? Miért csinálhatott ilyet?
Szerintem ők teljesen abban a meggyőződésben voltak.
Hogy ők ezt megtehetik?
Így van, megtehetik. Tehát vannak olyan pozícióban, hogy nekik bántódásuk nem eshet.
Tehát, kivéve amikor, de, mert hogy most is ez derült
így van,
ki.
Tehát ez a fajta hűtlenség és árulás, ugye, amit elkövetett, és ugye itt azt írják róluk, hogy ez a mohó kapzsiság hajtotta őket ezen a téren. Végül is odáig megy a dolog, hogy a királynő el akarja mozdítani az egri püspökség éléről. De hát ugye ezt olyan egyszerűen nem lehet megtenni, ehhez szükség lenne a pápának a hozzájárulására is. Viszont hatodik Orbán, ő partner ebben a kérdésben a királynőnek, és ezért megteszi azt, hogy 1384. augusztus 27-én fölmenti őt az egri püspökség alól, és áthelyezi egy másik püspökségbe, Imolába, ami ugye Emilia-Romagna tartományban található, a Pó folyótól nem messze, Észak-Itáliában.
Itáliában, igen.
Oh,
Az imolai püspökség ebben az időben éppen üresedésben van, az előző püspök lemondott, és akkor így azt mondhatjuk, hogy tulajdonképpen száműzik. Egyszerűen eltávolítják az egyházmegye éléről, és természetesen az egyéb tisztségei, amit viselt akár Radomériának a kormányzása, ezektől is mintől megfosztják, és elküldik őt Itáliába.
De nem ott hal ő meg, hanem még haza tud jönni.
Így van. Érdekes az, hogy mindezek ellenére, hogy ezt a tényleg hazáruló tettet végrehajtja, ennek ellenére mégiscsak mondhatjuk azt, hogy rehabilitálják, mert hogy 2 évet tölt Itáliában, és utána 1386-ban kegyelmet kapott. Kegyelmet is visszatérhetett Magyarországra, és megkapja az éppen üresedésben lévő váradi püspökséget. Visszagondolunk rá, hogy...
Ahonnan jött, oda érkezett.
Így van, ott kezdte a püspökséget Váradon, és végül is itt is fejezte be, ahol azonban nem sokára, 1389-ben meghal. Viszonylag fiatalon, tehát 40-es éveinek a közepén járt akkor, amikor elszólította őt a halál.
Az imolai számüzetése, amikor valaki hazaárulást követett el, olyan érdekes, igen, nyilván itt is valamilyen fajta fokozatok vannak, mint mondjuk a büntetőjogban gondolom, hogy mi kell ahhoz, hogy mondjuk a méltóságától végül is nem fosztották meg, melyik a rosszabb büntetés az, hogyha mondjuk elvennék tőle a püspöki rangot.
Hát a legrosszabb az lett volna, hogyha lefejezik, tehát...
Igen, vagy pedig elveszik tőle a méltóságát. Hát a száműzés, most persze azt tudjuk nagyon jól a Magyarország történetéből is, hogy azért a száműzötteknek sose jó, aki igazi magyarnak érzi magát, mondjuk most Kossuth Lajostól kezdve bárkire gondolhatok, csak hogy mondjuk egy imolai püspökség az mondjuk, hogy jön az egri püspökséget, tehát hogy jó, akkor helyezzük valahova országhatáron kívülre, és akkor ezt már mondjuk a pápa dönti el?
Itt most 2 dologra szeretnék reflektálni. Először is, hogy az a fajta magyarságtudat, meg hazatudat, amiről mi beszélünk, ez abban az időben még nem létezett. Tehát ott ugye feudális rendszerben gondolkodtak az emberek, tehát nem azt számított, hogy én milyen nemzeti érzelmű vagyok, hanem én melyik uralkodónak a hűbéri láncolatába tartozom bele, igen. És oda. És függetlenül attól, hogy most tudok egyáltalán magyarul, vagy nem tudok magyarul, én ehhez a földhöz tartozok, amit ez az uralkodó birtokol. Tehát ilyen szempontból az a fajta keserűség az nem nagyon lehetett meg. Ráadásul Európa abban az időben sokkal egységesebb volt, mint ahogy mi gondolnánk. Tehát most itt az Európai Unióval próbálkozunk, hogy ilyen szép egységbe hozni Európát, hogy lehet Bécsbe cukrázzal, meg tanulhat az ember a Szorbonon. A középkorban, akinek pénze volt, ezt minden további nélkül
megtehette.
Tehát a határok sokkal nyitottabbak voltak, és ráadásul egy sokkal egységesebb keresztény, latinon nyugvó kultúra volt, tehát a latin nyelvvel mindent el lehetett intézni. Tehát ilyen szempontból áthelyezés az azt jelenti, hogy a keresztény világ egyik részéről a keresztény világ másik részére, viszont azért az imolai püspökség, bár jól hangzik a neve Imolának, hát sokkal kisebb püspökség, mint az egri. Tehát Itáliában abban az időben annyi püspökség volt, hogy valaki fölment a székesegyháznak a tornyába, körülnézett, és akkor 3 másik püspökségnek a székesegyházának a tornyát látta. Uh-huh. Tehát ez egy kicsi, bár Imola, mondjuk magyar viszonylatban egy komolyabb város, tehát az itáliai városok fejlettebbek voltak, viszont a püspökségeknek nem volt nagy területe ebben az időben, tehát ilyen szempontból azért ez csak visszalépés volt.
Hát a presztízs vesztés is, és hát a száműzetés, ami akkor sem magyar honban tudta ő a papi szolgálatait ellátni. Meghalt 1389-ben, bár mondjuk, hogy az egri püspöksége az gyakorlatilag neki véget ért 1384-ben. Az, hogy az ő utódja ki lesz, erről már viszont csak a következő adásban fogunk beszélni.
A mai adásban Cudar Imre egri püspökről, Buda Péter atyával beszélgettünk. A riporter Klész Beáta volt. A mostani